Már is folytatjuk a beszélgetést Böhm Kornél kríziskommunikációs tanácsadóval, a mikrofonnál Kutasi Judit, és arról beszélgettünk, hogy a női vezetők hogyan működnek, hogyan érvényesülnek a munkahelyen, hogyan lehet azért ezeket a sztereotípiákat minél jobban lebontani, és hogy mennyire kell vagy nem kell kvóta hívőnek lennünk. Szóval sok mindenről szó esett. Nézzük meg egyébként pro és kontra, hogy mitől jók, mitől rosszak a nők, a férfiak, akár itt a munkahelyi környezetben, a vezetői pozícióban, mi az, amiben hozzáadott értékük van, amitől nyerhetnek, mert azért itt azt kell néznünk, hogy van egy főhős, aki vagy nyer, vagy veszít, nem?
A megítélés szempontjából, vagy a történelem megítélése szempontjából fekete-fehérre le tud egyszerűsödni ilyen dolog, és úgy ítélik meg, hogy ő most kivezette a csávából a céget, vagy belebukott. Miközben, ugye ezt is mindig elmondjuk, hogy ez nem egy személynek a kvalitásai múlik, hanem például a csapatépítésén, vagy a csapatának a kezelésén. Mert hogyha mondjuk egy jó összetartó vezetőről van szó, aki egy jó ütőképes csapatot tud motiválni, fenntartani, akkor nagyobb eséllyel fog tudni jól szerepelni a cége élén, és miközben ezeket a jelzőket mondom, valószínűleg inkább egy feminibb vagy nőibb vezető.
Tehát motiváció. Egy.
Ha így tételesen kell venni, akkor a motiváció, az előbb említett empátia, beleérző képesség, a megértés, az, hogy a kommunikációra való odafigyelés, ami egy soft skill, hát tulajdonképpen soft skill-ekről beszélünk, ezek hagyományosabban azt gondoljuk, hogy a női vezetőkhöz jobban kötődnek. A férfiaknál talán inkább a pénzügyi megszorításoknak a levezénylése, a radikálisabb leépítés lépések, tehát ezek
tehát a keménység, a keménység, a határozottság.
Igen. Én azt gondolom, hogy erről a fajta, erről a keménységről vagy radikalizmusról gondolunk, miközben, tehát tudjuk persze, hogy ezek olyan értelemben sztereotípiák, hogy egy férfi vezető is lehet nagyon empatikus, miközben egy nő is lehet kőkemény, csak akkor utána az ő személyes márkája, a personal brandje az ahhoz fog kötődni, hogy ő a vaslédi, vagy a nem tudom, tehát hogy akkor ezeket a karakterisztikai jegyeket felsorolják hozzá.
És ez nagyon jó, hogy mondod egyébként, sokszor beszélgetek női vezető. És jönnek vissza történetek, hogy igen, fiatal voltam, ott ültem, board meeting, vagy ott ülök egy nadrágban, és teszem a dolgom, és kőkemény vagyok, és férfias vagyok, vagy nem jutok szóhoz az asztalnál, ezt nagyon sokszor visszakaptam. És aztán időnek kell eltelnie, mire egy nő 30-40, vagy 40 pluszosan megérik arra, hogy igen, én felvállalom magamat, én nő vagyok, és akkor is ott ülhetek az asztalnál. Nem tudom, én ezt tapasztalom, nem tudom, hogy te hogyan látod ezt.
Hát ugye még azt is hozzá szokták tenni, most nem olyan rég olvastam interjút, én is egy hasonló helyzetben lévő felsővezetővel, hogy azért őt kérték meg, hogy hozzon kávét. Pedig
értem.
Hát azt hiszem a vezetője volt a bornak, vagy egy nagyon felső szintű, de mint hogy nőként ült ott, valahogy ez a fajta, nem is tudom, hogy mondjam, ösztön arra vezette a férfi kollégákat, hogy akkor a kávét ő fogja tudni elővidesebben hozni.
Akkor megérkeztünk a sztereotípiákhoz.
Ez sztereotípia.
Milyenek vannak még sztereotípiák? Mikkel találkozol, amikor ilyen krízis helyzetekben, vezetői helyzetekben nehézségek merülnek fel? Mert ezek nehézségek.
Ezek nagyon komoly kihívások, igen. Hát az, hogy mennyire vesznek komolyan valakit például, tehát hogy mennyire adnak a szavára, mennyire... Most értsd jól, mennyire mennek feleselni vele, mennyire tisztelik az ő személyét, vagy mennyire gondolják azt, hogy erőből lehet vele jobban tárgyalni. Ebből az aspektusból valószínűleg egy vehemensebb férfi vezetőt elképzelve lehet, hogy ő neki egy ilyen helyzetben kevésbé mondanak például ellent, miközben lehet, hogy például egy csomó olyan sorok közötti fontos gondolat vagy érzelmi szál elveszik, amit egyébként meg egy odafigyelő női vezető meg lehet, hogy detektálna és kezdene vele valamit.
Mennyire lehet szerinted, vagy tapasztalatod szerint, mert hogy sok cégvezetővel dolgozol, találkozol, karizmatikus egy női vezető?
Hát nagyon karizmatikus tud lenni egy női vezető, egy férfi vezető is egyébként. Ebben szerintem egyenlő pályák, egyenlő esélyek. A karizmával az a, hát gond, nincsen vele gond, a karizma az egy iszonyatosan előnyös tulajdonság, ha valakinek
van. Direkt
használtam
ezt a szót egyébként.
Igen.
Kiugrasszam a nyulat.
Tehát, hogy a karizmatikus vezető, egy karizmatikus üzletember, üzletasszony, az szenzációsan nagy helyzetelőnyben van olyanokkal szemben, akik egyébként mondjuk hasonló kvalitásúak, de kevésbé vonzó fellépésűek, ugye ez ezt jelenti.
Igen.
Ugye az szerintem könnyebben, az előbb említettem ezt a personal branding dolgot, amit én egy fontos elemének tartok a üzleti emberi karriernek is, ugye hozzátapadnak, ezt akarom kihozni ebből a gondolatkísérletből, tehát a nagyon karizmatikus jegyek, azokat tovább viszi az ember magával, azok rajta ragadnak, és hogyha például akkor az iménti vaslédi példánál maradva, ezeket a fajta felépített, gondosan karbantartott jegyeket az ember viszi magával a következő helyre is, meg a harmadik helyre is, tehát hogy igazából most csúcsvezetőkről beszélünk, egy csúcsvezető nem tud ilyen is lenni, meg olyan is lenni mondjuk egy következő karrier állomásánál, hanem ő akkor olyan, és azért hívják oda, mert ez egy kemény, vagy ez egy ösztönös, vagy ez egy kreatív, tehát hogy elteszik ezeket a tulajdonságokat. Ez a kihívás benne.
Szintén visszatérő történetinterjú alanyoktól, hogy amikor fiatal voltam, és már vezetői pozícióba kerültem, súlytalannak gondoltak. Ezzel kapcsolatban mit látsz? Tehát itt a hitelesség merül fel újra, illetve az, hogyha valaki fiatal is, meg nő is, akkor mi a helyzet?
Hát ebben a cipőben nyilván nem jártam, de én is hallottam róla. Azt tudom sport példával élve, hogy azt el szokták mondani kisebbséghez tartozó sportolók, hogy sokkal többet kell teljesíteni ahhoz, hogy ugyanazt elfogadják tőle, mint egy többségi társadalmi rétegből érkező sportolónál. Tehát, hogy többet kell letenni az asztalra ugyanahoz a megbecsültséghez. Hogyha visszamegyünk akár a fizetések közti különbségre, a teljesítményértékelésekben lévő bombákra. Tehát
mondhatsz példát is, hogyha eszedbe jut.
Az, hogy valakit egy asztaltársaságban, most nem italozós, kártyázós asztaltársaságra gondolok, hanem egy board ülésre, mennyire vesznek komolyan, vagy mennyire adnak a szavára, az függ a korábbi teljesítménytől. És nyilván, hogyha visszavetítjük erre, hogy valaki fiatal, kevesebb van mögötte, kevesebb olyan milliárdos projektet bonyolított le, mint mondjuk az asztaltársaságnak a deres, halántékú férfi tagjai, akkor neki nagyon okosnak kell lennie, és nagyon bizonyítania kell. Biztos, hogy ugye kihívásokról, nehézségekről beszélünk, vannak ennek előnyei is természetesen. Tehát a női vezető a nőiségében rejlő erőt azért ugyanúgy fel tudja vonultatni, és ha kicsit lehet, hogy eltérítem a gondolatmenetet.
Majd visszatérünk.
Arról, hogy ugye amikor fiatal voltam, és fiatal nőként ültem, és nem vettek komolyan, akkor van, vagy lehet olyan gondolatmenet is, hogy viszont a fiatal nőiességem engedett ahhoz, hogy ott abba a pozícióba bekerüljek, vagy akár egy kvóta kapcsán, amiről az előbb beszéltünk, vagy csupán azért, mert egy vonzó, kedves jelenség, és örültek annak, hogy a 10 dereshajú üzletember között van végre valaki, aki itt másmilyen.
Igen, itt a pro és a kontrák azok.
Szerintem muszáj mérlegelni ezt is.
Értem. Jó, hogy egyébként ezt végre egy férfitól hallani, mert ugye sokszor tényleg nők egymás között beszélgetnek ezekről a problémákról, kérdésekről, elakadásokról, üvegplafonról, adott esetben üvegszikláról, de hogy te ténylegesen hogyan látod nekünk, többet kell, akkor ezt kimondhatjuk, hogy nem csak vezetői pozícióban, akár középvezetőként vagy munkavállalóként többet kell letennünk az asztalra?
Lehet ilyen érzése az embernek, nem szoktam teljesen direkten fogalmazni. Igen, szerintem ez előfordulhat, ami szerintem inkább jellemző jelenség, nem csak a teljesítmény mértékében, hanem hogy nagyon meghatározott a pozícióknak a köre, ahova valamiért nőt képzelnek el, HR, természetesen, tehát erre gondolok.
Hiszen ott emberekkel kell foglalkozni, a soft skill-ek nagyon jól jönnek.
Egyébként pontosan ezért, meg nyilván az utánpótlás, tehát hogy kikülnek az egyetemeken, az adott szakon, az ez befolyásolja, de kétségtelen tény, hogy mondjuk egy HR igazgatót, beszéltünk a sztereotípiákról, azt valószínűleg egy nőként építjük fel a fejünkben, és azt mondjuk, hogy a cég vezérigazgatója, akkor ha nem tesszük hozzá egy vezérigazgató asszony, ami nem kell mindig hozzátenni, akkor meg valószínűleg egy férfire gondolunk. És inkább nem is a teljesítmény mennyiségére gondolok én, hanem arra, hogy vannak olyan pozíciók, amik elképzelhető valakinek a fejében, vagy ezt egy nőre kéne bízni, és vannak olyan pénzügyi vezető, pedig nagyon sok pénzügyi felső vezető nő van. Pénzügyi vezető, az gazdasági ember, az meg lehet, hogy inkább egy olyan férfi.
Igen,
típusú.
Akkor megint itt vagyunk a sztereotípiáknál, de nézzük az IT területét, mert ott van aztán a legtöbb sztereotípia, talán még ma is nők az IT világában.
Ez részben sztereotípia, de részben gyakorlati példa is ezt mutatja. Tehát, hogyha megnézed azokat a nagyon jelentős kampányokat, ami az utóbbi években zajlott részben employer branding vonalon, részben pedig csak továbbképzés vagy felvételi vonalon, ugye több nőt az IT-ba, az nem egy jól hangzó, az nem egy ilyen bombó típusú megközelítés volt, hanem az egy létező problémakörre adott válasz, effektivel tényleg ugye sokkal több informatikusra lenne szükség, ezt most már tudjuk.
És itt van egy gap, ahol lehet betölteni ezeket hát a hiányzó helyeket.
Itt lenne, és van is egyébként háttér, és nyilván ott kell építkezni, tehát ugyanúgy, amikor én azt most azt figyeltem, egy picit elkalandozom, én azt figyeltem meg, hogy a marketing kampányokból, ha jövök, megyek a városba, óriás plakáton, vagy bárhol tapasztalom ezeket, a marketing nagyon érthetően, de nagyon jól láthatóan reflektál a körülöttünk lévő világra. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg olyan ügyekkel foglalkozik, most nem pozitív ügyekkel, hanem amiről éppen hirdet, most mindenhol spórolásra látok felhívást, és most kanyarodok vissza az eredeti gondolatfelvetéset, az, hogy több nőt az IT-ba, és ezt több cég felvállalja, és nyomja, és hirdeti, az egy valós problémára adott kézenfekvő és jóféle válasz. Innentől nem érzem sztereotípiának, mert tényleg több ember elfér az IT-s területen, és például a nőkből nagyon komoly utánpótlás tud lenni, mert kevésbé vonzó még egyelőre nekik ez.
Akkor legyen ma ez a végszó, és remélem, hogy még beszélgethetünk a nőkről egy picit másképp. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen, köszönöm én is.
Böhm Kornél krízis kommunikációs tanácsadó volt ma a vendégem, gyere máskor is.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen.
És ez volt ma a Woman Power Portré keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636980980-as számra is. A műsort pedig visszahallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!